igazi pénzérmék vannak középen, attól függően, hogy ki milyen tehetős volt, tudta a pénzérméket beépíteni egy ilyen lázsiásba. Általában vagy szerelmi ajándékként kapta a lány, vagy pedig a család adta az eladósorban lévő lánynak, hogy el tudjon kelni, gondolom.
Fékötő, pitykke, nyakba vető lázsiás Kláris. A 2025-ös mesterségek ünnepének kiemelt témája a kézzel készített népi ékszer, amely nem csak díszítette viselőjét, hanem sok mindent el is árult róla. Kedves hallgatóink, idén is ott jártunk a Magyar Kézművessége kiemelt ünnepén a Budai Várban. Ellátogattunk a Népi Ékszer pavilonba, ahol a népművészetnek erről a látványos és ma is élő területéről kérdezősködtünk. Szeretettel köszöntöm Önöket, Posgai Nóra vagyok.
A népi ékszerkészítő standon vagyunk. Gyönyörű gyöngyékszereket látok itt kiterítve az asztalon, színes cérnákat, illetve lehet, hogy ez damél, és kicsi befőttes üvegekben színpompás gyöngyök. Miket készít?
Fehér Anna vagyok, népi ékszerkészítő, népművészet ifjúmestere, népi iparművész, és én a Magyar Gyöngy Egyesület tagjaként most itt bemutatót tartok, egy sárközi nyakba vetőt készítek, amit már az előző nap elkezdtünk, és én folytatom, tehát stafétaként tovább adjuk egymásnak a munkát, mindenki dolgozik rajta egy fél napot.
Közös munka eredményeként készül el ez a sokféle színű, többsoros cikcakkos gyöngy ékszer.
Igen, ez egy rács szerkezetű gyöngygalér, és az az érdekessége, hogy egy néprajzi múzeumi darabnak a másolata tulajdonképpen. És így gondolom a gyűjteményünkbe kerül.
A nyakba vető azt jelenti, hogy nyaklánc, vagy pedig ez valami ruhának a dísze lesz majd?
Az azt jelenti, hogy a fejen átveszik fel, és a nyakban összehúzzák, és még egy bodor is kerül a tetejébe, egy ilyen fehér textil bodor. Alatta fodrosodik körbe a gallér.
Köszönöm szépen. A népi ékszer készítő stand házigazdája áll itt előttem. Kérem, hogy mutassa be ennek a mostani mesterségek ünnepének a kiemelt témáját, az ékszert.
Nagy Gyöngyi vagyok, gyöngyfűző népi iparművész. A kiemelt téma, ez most nekünk nagyon kedves és őleg kedvező, bár én gyöngyékszer készítő vagyok alapvetően. Ebben a pavilonban viszont szerettük volna megjeleníteni azokat a hagyományos ékszereket, amiket elődeink használtak, tehát ami a népművészet része. Így vannak lószőrékszerek, fémékszerek, ötvös ékszerek. A pavilonban most éppen lószőrékszer készítés folyik, a Detti mutatja az érdeklődőknek.
Illetve ott hátul gyöngyékszer készítés.
De mégis a nagyobb részt a gyöngyékszer foglalja el, és Magyarországon a sárköz az a terület, ahol kiemelkedő és egyedi ékszerek vannak, így ezt a pavilont fél terjedelmébe a sárköznek szenteljük. Berendeztünk egy sárközi szobát, azért van benne egy viseletes baba, a bútor, illetve a terítő az is sárközből való, tehát régi darabok. A vitrinekben régi sárközi viseleti elemek vannak.
Oda is léphetünk, jó? Bár a rádióban nem látszik, nagyon gazdagon díszített tárgyakról, darabokról van szó.
Így van. A sárközre jellemző a sok színnek a használata, illetve hát ugye az életkortól függő, és most ugye a női viseletről beszélek elsősorban, a piros szín az dominál, a csillogás, és ami a szín kavalkádból leszűrődik, az a harmónia. A minták, a színek különbözőek, sokfélét használnak, mégis egységben jelenik meg. A viseleti elemeknél a kötény különleges a rojtozása, vagy a legrégebben használatos bőing annyira harmonikus együtt, hogy a különböző színű gyöngyi ékszereket nagyon szépen kiemeli.
Hol mindenhol viseltek ékszert a népi kultúrában a nők, és hol viseltek ékszert a férfiak? Tehát melyik testrészhez, melyik ruhadarabhoz tartoztak az ékszerek?
A női viseletnél az ugye egyszerűbb, a nyakban, ott mindenképp. eltakarták az egyébként sem lévő szabad testfelületet, tehát arra törekedtek, hogy ne legyen csupasz a nyakuk, a mellkastát ezt elfették. Viseltek fejen is, de az inkább a párta volt, az pedig ugye egy meghatározott életszakasza a fiatal lánynak, ami ugye férhez nem megy. A népviseletben a fülbe való karkötő az nem annyira játszott szerepet, legalábbis kevés helyen lehet találni.
Tehát a nőknél csak a nyakon és a fejen volt, és a derékon, a cipőre, vagy akár szoknyáról lelógó ilyen csüngők, ilyesmik nem voltak, régen gyűrű.
Viselet kiegészítési elemek voltak ezek, tehát nem minden darab, mint ékszer szerepelt, de volt, ahol fülbevalót is hordtak, tehát Mezőkövesden is például, ahogy utána jártam. A férfiaknál is volt az öv, illetve ilyen medál, de nem volt annyira jellemző. Ahol viszont megjelentek ékszerek még a férfiaknál a kalap díszítményeként. Kalotaszegről nem beszéltünk, ott viszont szinte minden is gyöngy a ruhadarabokon, a nőieken mindenképpen, de ott a férfiaknál is nagyon-nagyon sok díszítmény van, ami gyöngyel van díszítve. De voltak fém ékszerek és övek, és egyéb tárgyak meg gyűrűket is készítettek.
Látok olyan darabot is, ami valószínűleg régebbi, tehát hagyományosabb színekkel, piros, bordó, zöld, sárga, fekete alapon, és vannak olyan darabok is, ahol pedig csillogó, aranyozott, esetleg műanyag elemek is találhatók benne, vagy akár flitter a kötényen. Mikor datálható ezek az ékszerek, viselet, kiegészítő elemek? Nem olyan régiek, ugye?
Hát az 1800-as évek második feléhez lehet ezt kötni. Folyamatosan változott az első világháborúig így egyértelműen, és utána pedig még látványosabban. Ilyen 10-20 éves szakaszonként gondolom én, hogy ezt így lehet nyomon követni, mert változtak a színek, a színeknek a divatja, a díszítés is, és ahogyan változott a világ az alapanyagok előállításában, vagy az alapanyagnak a hozzáférésében, így változtak a viseleten a díszítő elemek. Ugye van benne igazából műanyag is.
Ezt vettem észre, és ezen meghökkentem most itt.
Igen, bár a gyöngyök alapvetően üveggyöngyök, tehát az ékszerekben üveggyöngyök vannak, de azok is a régebbi típusúak, fújt üveggyöngyök voltak, nagyon könnyűek, különlegesek, törékenyek voltak egyébként, még inkább, mint a mostaniak. Most viszont már ezeket az üveggyöngyöket nem lehet elérni, most már tömör üveggyöngyök vannak, amik jóval nehezebbek.
És tartósabbak.
Igen, hát egyértelműen. Itt, amit említett, hogy milyen színek vannak, ez egy hátpántlika, amit látunk. Ez egy széles, hímzett szalag megfelelő formában összevarva.
Tehát ez hátra lógott a fejről, vagy a szoknyáról?
Igen, a fejviseletről lógott le is, hogyha ugye tényleg nem tudják érzékelni a hallgatók.
Igen, megfoghatom a rojtokat. Igen, fémes rojtok. Nem, és egy kicsit zörög is.
Igen, tehát ezek fém rojtok, és a díszítményben is az arany régen fém szál volt. Most már kiváltja más anyag, de korábban ezek fémből voltak.
Kivett valamit a vitrínből, ismét, hú, de gyönyörű, ez valami csipke szalag, vagy többszínű virágminta, minden esetre rátéve egy kis tülkendőre.
Igen, ez egy gyönyörű, apró öltésekkel készült főkötőnek az eleme. Nagyon vékony, áttetsző, organza-szerű anyagra van rá hímezve.
Egészen cizellált, finom munka, szinte alig lehet elhinni, hogy ezt kézzel készítették.
Igen, hát nem is látszik szinte az öltés maga. Alig lehet elképzelni, hogy hogyan tudta ezt valaki ilyen pontosan, precízen ölteni.
Ezek a nagy bumszli csomók, fülbevalónak is jó lenne, de annak túl nagy, mint egy polip, zöld-fekete színű, vagy egy függöny rojthoz is lehetne hasonlítani, viszont csomózva van talán, vagy hát ön elmondja, hogy mi ez, nagyon érdekes.
Ez a sárközi viseletnek a része volt, a női viseletnek. A menyasszony illette meg ennek a viselési lehetősége. Addig hordhatta a mennyasszony, amíg nem született gyereke, vagy ha ez esetleg valami miatt később hosszú időre tolódott, akkor azért nem hordhatta nagyon sokáig, tehát ez így be volt limitálva, nevezzük is.
És hol hordta ezt a kis polipkát?
hátul lógott le a szoknya aljáig közepe részéig. Különböző falvaknál voltak azért kis eltérések a viselési szokásban, tehát hogy hová kötötték, meddig ért le. Erről egyébként föl is ismerték a településnek a lakóit, mert a viselet, a gyöngyékszer egyértelműen utalt arra, aki értett hozzá, hogy melyik faluból való, hogy Decsről, vagy Sárpirisről, vagy Őcsényből jött, ahol jellemző volt.
Milyen érdekes, hogy beszédes volt a viselet, bemutatta a viselőjét.
Ez abszolút így van, és talán számomra ez az egyik legnagyobb különbség a mai kor és az 1800-as évek vége, 1900-as évek, mert mutatta a viselet, hogy valaki hány éves, milyen családi állapota van, milyen vagyoni körülményei vannak. Tehát mindent lehetett róla gyakorlatilag tudni, hogy hajadon, vagy már férjezett, van gyereke, vagy nincs gyereke.
És hogy hol lakik.
Az volt az alap, igen.
Menjünk tovább. Egyre szebb dolgok vannak, mindegyik gyönyörű. A következő vitrínben, ami megfogott, egy lapos, talán nem is tudom, 12x20 cm-es, minthogyha hímezve lenne, de ez gyöngyből készült, egy kis kép, tulipán minta, tényleg mint egy hímzés. És hát a színek kétféle, piros és sötétbarna, gyönyörű. És ez az ön munkája, ha jól látom.
Teljesen jól eltaláltam, már csak a tájegységet kellene hozzá megnevezni, és...
Matyó.
Nem?
Jaj, akkor nem mondom, mert én nem értek hozzá.
Torockói. Torockón nem voltak ilyen ékszerek egyáltalán. Volt, amire használtak apró gyöngyöt, meg volt, hogy gyöngysort vettek föl, de ez teljesen saját egyedi elképzelés, ötlet is, a kivitelezés is, és pontosan egy torockói meglévő hímzés motívumot készítettem el. Ez egyébként egy kézelő, tehát mint egy karkötő.
Mint egy ilyen manzsetta tulajdonképpen.
Igen, párban készült, de most kiállításon van. A Hagyományok Házának van egy kiállítása, és ott lehet még látni, ott párban.
Mennyi ideig tartott elkészíteni? Ez egy nagyon-nagyon bonyolult gyöngy ékszer.
Hát több hónapig készült, miután ennek nem volt így előzménye, nagyon sokat kellett próbálni. Eleve, hogy a hímzés motivumot hűen vissza tudjam adni, ez volt a szándék egyébként. Tehát nem stilizálni akartam, hanem egy az egybe szerettem volna visszaadni. Hát ez, ha önnek tetszik, akkor már szerintem valamennyire sikerült.
Rögtön oda vonzott a tekintetet, az biztos.
Többféle gyöngyöt használtam fel hozzá, és hát amikor az egyes minta elemek, virágmotívumok, gránátalma, tulipán kialakultak, és már szépek voltak, akkor jött az, hogy összeilleszem, illetve miután ennek nincs alapja, tehát nincs rádolgozva semmire.
Most megfogta, fölemelte, és nagyon szépen tartja magát.
Arról is kellett gondoskodnom, hogy az egyes mintaelemek ne essenek szét, tehát összekötő elemeket kellett, de az hangsúlytalan, úgyhogy ez a része volt a legnehezebb.
Ami nem gyöngyékszer, mert fémékszereket is természetesen bemutatnak itt, rögtön itt egy kabátkán fém gombok, nagyon szép díszes gombok. Ez is ékszernek számít?
Igen, ezek pityék. Férfi ékszernek lehet nevezni, viselet kiegészítő elem. Különleges módon volt föl erősítve, itt ez egy mellény.
Kihajtotta a mellényt, és egy bőr zsinór fut végig, és arra vannak ráerősítve a fonákján ezek a gömb alakú, vagy ilyen csiga, bugócsiga alakú, cizellált, szinte áttört csipkeszerű, nagyon szép pityék.
A készítője Kovács Levente, pityke-mester. A vitrínben bemutatott ékszerek, a pityék és annak a feldolgozása gyűrűként. Van hevesi csavat, pityke-gomb, komáromi filigrán, díszgomb, különböző területekről, amit ő gyűjtött, azokat újraalkotta, és azokat továbbfejlesztve ma hordható gyűrűké vagy más ékszerekké tervezi át.
Alatta is fémékszer látható, ez is hagyományos fémékszer, ezüst veretes talán, mint hogyha pénzek lennének kidíszítve.
Igen, a neve ennek a típusú ékszernek a lázsiás. Ez elterjedt volt Magyarországon inkább a déli részen, Szekszárd környékén is még lejjebb. Ez is egy tárgymásolat. Szeremlén találtak, vagy volt ilyen ékszer. Fütyű Péter egyébként az alkotója. elkészített egy hű mását az ékszernek, és a plusz saját tervezése pedig, hogy fülbevalót is készített hozzá.
Közepén, mintha egy pénzérme lenne, és köré van díszítve fémmel, talán ezüst, és berakva strasszok, amik lehettek régen drága kövek, vagy féldrága kövek, és mindez egy gyöngyökláncra fölfűzve. Azok igazi pénzek ott a középen?
Igen, igazi pénzérmék vannak középen, különböző pénzérméket használtak ehhez. Attól függően, hogy ki milyen tehetős volt, tudta a pénzérméket beépíteni egy ilyen lázsiásba. Általában vagy szerelmi ajándékként kapta a lány, vagy pedig a család adta az eladósorban lévő lánynak, hogy el tudjon kelni, gondolom.
Magán vitte a hozományt a nyakában.
Igen, ez egy érték volt. Ugye az ékszerek nagy értéket képviseltek. Régebben az könnyen magához tudta venni az ember, hogyha valami probléma adódott. Nem csak ilyen nagy érméket hordtak lázsiásként, kisebb formájú érméket is, mert ez viszonylag nagy, de volt, aki csak ilyen korongszerű imitálás, tehát az is jellemző volt. Itt is vannak különbségek, tájegységek vagy települések szokásai között, hogy a nagyobbak, a három vagy az egy érmés, vagy pedig a sok kis apró. Tehát ha lejjebb megyünk Magyarországtól, a horvát területeken is, tehát több felé találkozunk ezzel az ékszerrel, tehát a Balkán területén.
Sosem hallottam ezt a szót, hogy lázsiás, viszont az, hogy kláris, meg gyöngykaláris, ez sokszor előfordul régi írásokban is, versekben. Az micsoda? Hagyj kérdezzem már meg, hogy azt hova tették a kalárist.
A kalárist azt a hölgyek hordták, igazából az gyöngysor. Több sorból állhatott át, lehetett egy sor, de inkább több sor. Hogy hány sort hordtak, azt az életkor, a tájegység határozta meg, hogy milyen színből van, nyilvánvalóan azt is, és eredetileg a korallból készült ékszerek voltak az ősei, én úgy tudom, a kalárisoknak, de az nyilván egy magasabb értékű alapanyag, és a paraszti viseletben annak az utánzata terjedt el, és azok már ezek, amit korábban is mondtam, ezek a fújt üveggyöngyök, vagy csak sima üveggyöngyök, vagy gránát, ami már ugye értékes volt, abból készítették a kalárisokat.
És akkor a következő vitrínben pedig lószőrékszerek láthatók, ugye? Ezek igen. A feketék és csipkeszerű, csodaszép, finom mintázat, piros vagy zöld gyöngyel.
Ezen a polcon igen, lószőrékszerek láthatók. Szinte elképzelhetetlen, hogy lehet ilyen aprólékosan kivitelezni, viszont itt a bemutatózó hölgy mellettünk ő éppen ilyet készít.
Mindjárt megkérdezzük őt is. Mennyire régi típusú ékszer ez? Úgy képzelem, hogy ilyet már az ős magyarok is tudtak csinálni esetleg.
Valószínű, ahogy olvastam, igen, régen is készítettek, hisz a lószőr az adott volt, és a pásztor kultúrához tartozó volt.
Többször előkerült az interjú során, hogy mai hordható formában, vagy újra gondolva, akár a pityke mintából készült gyűrűnél, vagy akár egy nyakláncnál, vagy akár fülbevalót készítenek valamihez, amihez korábban nem volt. Önön is egy modern ruhadarabot látok, egy újatlan jersey fehér póló, viszont egy gyönyörű gyöngyből készült galéria van, vagy felső nyakrésze. Mennyire trend ez a mai magyar népi iparművészek körében, hogy visszacsempészni a népi motivumokat a mai ruha viseletbe?
Azt gondolom, hogy a mai alkotók közül szinte mindenkinek a vágya, hogy be tudja emelni a régi elemeket, hisz több olyan tárgy is van, amit ma már egyáltalán nem használunk, és azt a legnehezebb megtalálni így a kézműveseknek, hogy hogyan tudják megőrizni vagy a népi motivumot, vagy azokat a népi formákat, vagy esetleg a tárgyakat, hogy tudják úgy beemelni a mai használatba, hogy az megfelelő érdeklődést tudjon kiváltani, tehát hogy használjuk. Az ékszer esetében szerintem ez viszonylag könnyű, de azért vannak olyan mesterségek, ahol ez nem annyira egyszerű. És az, hogy milyen motivumot vagy mihez nyúlunk, azt még nehezebb eldönteni, hogy jó úton járunk-e, mert például, amit néztünk az előbb, nekem ez a toroszkói feldolgozás, ki fogja eldönteni, hogy ez jó-e, vagy maradandó-e. Régen ott a nép, a közösség az el tudta dönteni, mert amit a közösség elfogadott, az megmaradt, vagy az beépült az ő szokásrendszerükbe. De most elárasztanak minket a tömegcikkek, a divathullámok jönnek, és ebben egy kézművesnek eligazodni, vagy esetleg a részévé lenni, vagy esetleg még ettől több, hogy irányítani egy picit, vagy formálni az ízlés. Szerintem ez nehéz, de nagyon törekszünk rá.
Kedves hallgatóink, a mesterfogásban a mesterségek ünnepének kiemelt témájáról, a népi ékszerről kérdeztük Nagy Gyöngyi Gránát Alma díjas, Király Zsiga díjas gyöngyfűző népi iparművészt, a Népművészeti Egyesületek Szövetségének népi ékszerkészítő szakmai bizottsága vezetőjét. Két hét múlva ugyanebben az időpontban is számítok figyelmükre, amikor ismét ékszerekről, mégpedig lószőr ékszerekről lesz szó. Cefrekné Teng Bernadett népi iparművésszel beszélgetünk majd. Most zenei szerkesztő kollégám Peresztegi Attila nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. A szerkesztő riportert, Posgai Nórát hallották.